Az imádkozás előtt szeretnék felolvasni Isten igéjéből, az első Timóteus írt levél második fejezetéből, rögtön az első verstől. És talán az egész fejezetet, de hiszen nem olyan hosszú. Rögtön az első Timóteus leveléből, a második fejezetből. Itt kimondja Pál apostol ezeket a drága szavakat a kortársainak azokban a napokban, és azt hiszem, ami jó volt nekik, az jó nekünk is, mert Istennek egy embere volt, akit a Szent Szellem vezetett. Ő nem önmagától kifolyólag beszélt, hanem ahogyan már sokszor mondtuk, amit Isten adott neki, vagy amit az Úr engedett, hogy eljusson hozzá, azt ő aztán továbbadta. Itt azt írja, így tehát mindenek előtt arra figyelmeztetek, hogy foglalatos kell lenni abban, hogy könyörgéseket és imákat, közbenjárásokat és hálaadásokat tegyetek minden emberért, a királyokért és minden fennhatósággal rendelkezőkért, hogy egy nyugodt és békés életet élhessünk minden Isten félő kegyességben és tiszteletre méltó módon. Ez így dicséretes és kedves, ami megváltó Istenünk előtt, akinek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság meg, vagy felismerésére. Mert csak egy Isten, és éppen úgy csak egy a közben járó is, Isten és az emberek között, nevezetesen az ember, Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, ez a tanúságtétel, az elrendelt vagy meghatározott időkben hirdetve lett. Ezért a bizonyságtételért lettem én hírnökké és apostollá elrendelve, az igazat mondom, nem hazudok, a pogányok tanítójává hitben és igazságban. Az én akaratom tehát az, hogy a férfiak minden gyülekezési helyen imádkozzanak, szent kezeket felemelve, haragtól és kétségtől mentesen. Hasonlóképpen, hogy az asszonyok illetelmes öltözetben, szemérmesen és erényességgel díszítsék magukat, nem pedig hajfonatokkal és aranydíszekkel, gyöngyök, vagy drága öltözékekkel, hanem ahogyan illik az olyan asszonyokhoz, akik Isten félelmet akarnak tanúsítani jó cselekedetek által, vagy jó viselkedéssel, német fordítás. Egy nő úgy keresse a tanítást, hogy csendesen és teljes alárendeltséggel hallgatja. Ellenben azt nem engedem meg egy asszonynak sem, hogy tanítson, sem azt, hogy uralkodjon a férje felett, nem, hanem maradjon meg csendes visszafogottságban. Mert Ádám lett először teremtve, Éva pedig csak azután. És úgy volt, hogy nem Ádám hagyta magát megtéveszteni, elcsábítani, hanem az asszony esett törvényszegésbe azáltal, hogy hagyta magát elcsábítani. A nő azonban meg lesz mentve a gyermeknemzés által, feltéve, hogy kitart a hitben, a szeretetben és a megfontoltsággal végzett megszentelődésben. Egészen eddig Istennek eme drága és szent ígéje. Nos, ez nem simogatás, amit Pál itt elmond, hanem nevén nevezi a dolgokat, mert arra kapott el hivatást és kiválasztást, hogy a pogányok tanítója, a hírnöke legyen, hogy eljuttassa az ígét a népeknek. És neki ki kellett mondani az igazságot úgy, hogyan azt Istentől kapta. És nem csak, hogy kimondta ezt, hanem azt is akarta, hogy ezeket a dolgokat úgy gyakorolják, vagy hajtsák végre, ahogyan az Istentől, vagy Isten előtt helyes. Szeretett testvéreim és testvérnők, úgy gondolom, hogy mi, akik hallottuk Isten igéjét, nem ütközünk meg Isten igéjén, vagy mindazokon a prédikációkon sem, amelyeket kaptunk, hanem hálásak vagyunk, hogy Isten így szólt a maga kegyelmében hozzánk. Különösen napjainkban is, amikor ez a kor szellem ugye úgy elhatalmasodott, hogy sokakat már megbuktatott. De aki igazán Isten félő életet akar vezetni vagy folytatni, az minden mellett elmegy úgy, hogy nem veszi figyelembe, hanem csak Isten szavát hordozza a szívében, és az egyedül az ő szavát tartja szem előtt. Legyen, hogy ő mindannyiunkon segítsen, hogy legyünk olyan megfontoltak, és koncentráljuk magunkat az ígére, és arra is, amit hallani fogunk, hogy mindent befogadjunk, megszívleljük, elhiggyük, és akkor, szeretteim, mi is megkapjuk Istentől azt, amit nekünk szánt. Hálásak vagyunk ezért, az elmúlt órákért is, és a gyógyulásokért is, amelyekkel kegyelemből megvendékozott bennünket. Nem tudunk másképp tenni, mint hogy hálát adunk és dicsődjük Istent, és csak azt szeretnénk, hogy az ő szava legyen előtérben. Az ő neve felmagasztalva és dicsőítve. Hadd álljunk fel együtt imádkozni. Hűséges Istenem, teljes szívünkből köszönjük neked, és köszönjük a te drága és szent ígédet, amely napjainkban is érvényben van. Tisztában vagyunk azzal, hogy az ég és a föld elmúlik, de a te szavaid megmaradnak. Csak beteljesedni fognak. Minden általad kimondott szó, minden általad adott ígéret beteljesedik, Uram. Szívünk mélységéből köszönjük neked, hogy ma ismét összegyűlhettünk itt a te szavad visszhangja alatt, és hogy alávethetjük magunkat a te szavaidnak, és úgy viselkedhetünk, Uram, ahogy a népetként viselkednünk is kell. Ajándékozz meg kegyelemmel engem, Uram. Talán az életemben nem minden olyan, vagy új nincs úgy, ahogyan kellene, de ajándékozz meg kegyelemmel, és ajándékozz meg mindannyiunkat, Uram, hogy úgy tudjunk eléd járulni, és úgy álljunk eléd, Uram, ahogy te akarod. Szívünk mélyéből kérünk téged, könyörülj rajtunk most, és szólj hozzánk továbbra is, Urunk. Imádunk téged a Jézus szent nevében. Amen. Helyet foglalunk. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy megvan az a reménységünk és a bizonyosságunk, hogy ott leszünk. Nem azért, mert a mi akaratunkon múlik, hanem mert az Úr így rendelte, intézte, és mert elhívott minket, megbocsájtott nekünk, és örök életet adott nekünk. Mindannyian teljes szívünkből örültünk a múlt szerdának, és hálásak vagyunk Istennek, hogy megáldott minket. Bizonyára ti is meglettetek áldva a hétvégén. Én magam a Svájcban voltam, ez a második otthonom lett, és Isten újra összehívta az embereket ott. Nagyon sokszor nem vagyunk abban a szellemi állapotban, amiben szeretnénk lenni. És a legidősebb testvérem ma azt mondja nekem, neked ugyan egy vastag bőrrel kell rendelkezned, vagy valahogy így. És akkor eszembe jutott, hogy azt kellene tennünk, amint János tett. Ő felöltött magára egy tevebőrt, és aztán útnak indult azzal. Minden kritika és minden, ami úgy berontott rá, vagy érte őt, és mint a vihar lerohanta, a tevebőr olyan jó védőburok volt körülötte. De azt is tudjátok, hogy a dolgok nem a külsőre hatnak, nem a külsőt érik, hanem a belsőt. És amire ennél fogva szükségünk van, az egy belső erő, ami ellene tud állni, ellenálló képes mindennek, ami ránk tör. Néha nem is gondolunk arra, hogy az összes próféta és apostol, sőt maga az Úr is, annyi nehézségen és viszontagságon ment keresztül, és mi mindannyian egy dicsőséges útat, egy gyönyörű útat akarunk magunknak. Mindenki legyen jó indulatú velünk szemben, mindenki beszéljen jót rólunk, és az Úr azt mondja, jaj nektek, ha jót mondanak rólatok, ahogyan a hamis prófétákról is tették. És hamis próféták ugye nem akarunk lenni. Tehát el kell fogadnunk, számításba kell vennünk, hogy a dolgok úgy fognak végződni, ahogy az Úr megmondta. Tudjátok, néha van egy saját mércénk, és saját magunknak szabjuk meg a dolgokat, és a mintát, amivel meghatározzuk a dolgokat. És ez a saját magunk által készített minta. Mózesről olyan szépen meg van írva, hogy mindent az Isten által mutatott minta szerint készített el. És nekem még hozzá kell szoknom ehhez, hogy nem az mi mércénk vagy mintánk szerint kell legyenek szabva a dolgok, hanem Isten mércéje szerint. De hiszen tudjátok, mi mindannyian, ha mi lettünk volna Isten, mi ugye mindent gyönyörűvé tettünk volna, és nem lenne ördög, nem lenne bűn, nem lenne betegség, nem lenne halál, nem lenne szenvedés sem. Ha mi lettünk volna Isten, minden dicsőséges és örömteli állapotban lenne. Időnként így szokott hangzani, mert mindig panaszkodunk, hogy a dolgok nem mennek a legnagyobb rendben, és ezáltal sok mindent Istenre hárítunk, mert indirekten őt vádoljuk azzal, hogy nem mondoskodik mindenről megfelelően. De ezért ne aggódjunk. A mi Istenünk még mindig a terve szerint zajlik minden, és minden neki van alárendelve. Ha az éjszaka el akar minket borítani, és a sátán meg akar ijeszteni, úgy győzelmi örömmel bekapcsolódunk, hogy Isten még mindig Isten terve szerint zajlik minden. Tehát a mi feladatunk a hálaadás. És ez nem csak akkor, amikor fel vagyunk szólítva rá, hanem valójában teljes szívünkből szeretnénk hálát adni Istennek. Ugye nem elégszünk meg azzal, hogy mi magunk meg lettünk mentve, hanem azt szeretnénk, hogy mások is meg legyenek mentve. Nem elégszünk meg azzal, hogy mi magunk felismertük Istent, azt szeretnénk, hogy mások is felismerjék őt. Nem elégszünk meg azzal, hogy az igazság feltárult előttünk, hanem azt szeretnénk, hogy mások is hallják, befogadják és higgyenek ebben az isteni igazságban. És hogy a Biblia egy élő isteni könyvé válhatna számukra, amelyből erőt meríthetnek, útmutatást kaphatnak, és minden szükséges iránymutatást megkaphatnak. Én úgy elmélkedtem erről, hogy amikor a hitetlen emberek, vagy a be nem avatottak, először eljönnek egy Istentől érkező szolgálatra, vajon milyen elvárásokat támasztanak. Aztán eszembe jutott, hogy közülünk senki sem tud egy nagyszerű haladást tartani. Valahogy nem vagyunk abból az anyagból szabva, amihez kell. A bibliai legitimáció, amire őszintén vágyunk, az sincs minden esetben meg úgy, és akkor feltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon nem fog-e valaki mégis csalódottan távozni. De egy énekben énekeljük, és szívből valljuk, hogy Jézus soha nem okoz csalódást senkinek. És az íge, amelyet a mi Urunk Keresztelő Jánosra való hivatkozással mondott, amikor megkérdezték, kit akartatok, amikor ő kérdezte meg, kit akartatok látni. A Máté evangéliumának 11. fejezetében van egy nagyon csodálatos tanúságtétel. Kit akartatok látni? Egy embert, aki kifordított gallérral mutatja magát, egy embert egy teológiai doktor címmel, kit akartatok hát voltak éppen látni? Valakit, aki ide-oda ingadozik, valakit pejhes köntösben, mint amilyet a királypalotákban viselnek, kit akartatok hát látni akkor, amikor kivonultatok? És azután meg sem várja a választ, hanem ő maga adja meg. Egy prófétát, ugye? Igen, mondom nektek, sőt, többet, mint egy prófétát. És megadja nekik az útbaigazításokat, és megismerteti velük azt, ami történt. És azt mondja, ez az az ember, akire Ézsaiás próféta hivatkozott, aki ezeket a dolgokat mondta. Isten mindig is olyan embereket választott magának, akiknek a végzettsége talán ártott, vagy kárára volt másoknak. De Istennek az olyan embert állítja mércének, akit felhasználhat arra, hogy az igazak, a becsületesek összeszedjék magukat, és felépülhessenek, hogy ne emberé legyen a tisztesség, hanem Isten kapja az egész megtiszteltetést. Ő még soha nem vett rangos, jó hírű és nevezetes embereket, hanem éppen olyanokat is, akikről alig lehetett tudni, hogy kik voltak. Róluk nagyon kevés szó esett, pedig nekik sok mondani valójuk volt Istentől kifolyólag. És ez az a pont, azt hiszem, ami nagyon-nagyon fontos. Már most felolvastunk együtt egy olyan ige szakaszt, amit nagyon ritkán teljesítünk itt ezen a helyen. Itt az van írva, hogy mindenek előtt foglalatosak legyünk abban, hogy könyörögjünk és imádkozzunk és adjunk hálát minden emberért. Királyokért és minden hatalommal rendelkezőkért, hogy nyugodt és békés életet élhessünk minden kegyességben és tisztességben. Hadd legyünk egyszer egészen őszinték. Ki az, aki olyan emberekért imádkozik, akiknek nagy és magas feladatokat kell teljesíteniük? Ki emlékszik meg róluk Isten színe előtt igazán őszinte szívvel? Nem csak kötelesség teljesítésként, hogy úgymond teljesítettük a feladatunkat, hanem azért, mert Isten így akarja, mert a hitélethez hozzátartozik, hogy a felelősséggel bíró emberek imádságban Isten színe elé kerüljenek. Amennyire én emlékszem, a hívő évek óta, ha egy kormányért imádkoznak, akkor minden bizonnyal Izraelért, és talán még akkor is csak az egész nemzetért, és egyáltalán nem a hatóságokért. De ez itt egy olyan bibliai ige szakasz, amit az összes többi, és ezért meg kellene szívlelnünk. Tudjátok, hogy amikor megróvásról van szó, mindannyian nagyon gyorsan, helyeslően reagálunk. De talán nem is lett volna szükség a megróvás, ha előbb imádkoztunk volna. Azt hiszem, hogy túl sokat bízunk az ellenségre és az emberekre, és túl keveset hozunk Isten elé abból, ami a földi élethez tartozik, hogy ő irányíthassa az emberek szívét. Tisztában vagyunk vele, hogy amikor most halljuk, hogy Begin úr lemondott, nagyon mély fájdalmat érzünk emiatt. Másrészt talán ő volt az egyetlen izraeli miniszterelnök, aki szó szerint azt mondta, soha nem fogok kezet fogni egy némettel. És ez egy mély fájdalom, ami ezt a népet érte. És mindazok, akik Izraelben jártak, bizonyára azt is észrevették, hogy a mi Goldner testvérünk is szörnyű időket élt át. Szinte nem is illik ide, de úgy volt, hogy 15 éves korában a saját lánytestvérét kellett a krematóriumba dobnia. És hogy ez mit jelentett az SS fegyvere alatt. És senki sem tudja elképzelni, hogy ez mit jelent az ilyen érintett embereknek. Vétt reménytelenül, reménytelenül, elhagyatottan, abban a helyzetben, amiben voltak, nem volt kilátás a helyreállításra. És ez az ember valószínűleg mindannyiunknak elmondta, vagy talán csak nekem, nem is tudom, de azt mondta Frank testvér, én konfliktusba kerültem Istennel és a német néppel. És még a feleségemmel együtt is perlekedtünk, és együtt perlekedtünk, és azt mondja, egy nap elhagyta egy mondat az ajkamat, és azt mondja, Magda, meddig akarjuk ezt még a szívünkben hordozni? Hiszen ez felemészt bennünket, és belülről elpusztul, és rombol minket. És még azt mondja, de ezt az egészet mégsem lehet elfelejteni. És akkor ő azt mondja, nem csak, hogy elfelejthetjük, hanem meg is tudunk bocsájtani. És a férfi azt mondja nekem, Frank testvér, attól a naptól kezdve valami teljesen új dolog történt a szívemben és az életemben is. Minden németet ugyanúgy tudok szeretni, mint bárki mást. És másképp látom a dolgokat, mint korábban. Begin úrnak nem volt ilyen élménye Istennel. És bizonyára sokat elszenvedett már Oroszországban, majd később itt is, és volt ideje Amerikában elgondolkodni a dolgokon, mielőtt visszatért. De mi szívből szerettük és kívántuk volna neki, ha ezt a hídat megépíthette volna magának. Most nem tudjuk, hogy mi fog történni, de egy dolog világos, Isten akarata meg lesz. Ha más nemzetek iránt mégsem vagyunk annyira bízalmasak, hogy a dolgok rendben fejlődnek és történnek, akkor Izrael esetében mégis úgy van, hogy teljesen megbízunk Istenben és Izraellel szemben, hogy az Úrnak meg lesz a maga útja velük. Így van ez, vagy nem? De hiszen pontosan így igaz. Aki nem szereti Izraelt, az nem szereti Istent sem. Ez tény és valóság. Senkinek sem kell visszavonnia ezt a mondatot, és ugyanúgy el lehet mondani azt is, aki Istent szereti, az szereti az ő népét, Izraelt is. Ennek egyáltalán semmi köze a politikához, hanem az Isten iránti tisztelethez. Isten kiválasztotta Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, aztán jött a 12 törzs, és létrejött Izrael népe. És ez Isten döntése volt, és aki ezt nem tartja tiszteletben, annak semmiféle tisztelete nincs Isten iránt. Egy szintre helyezi Istent önmagával, és ez nem szabad, hogy létrejöjjön. Nem, mi tiszteljük az elhívást, a kiválasztást, az ígéretet, amit Isten kimondott, amit megtartott, és hálát is adunk érte. Nos, itt ez áll. Ez így dicséretes és kedves, ami megváltó Istenünk előtt. Akinek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság meg, vagy felismerésére. Ez Isten szándéka, ez Isten akarata. És mégis, jól lehet, a mi atyánkban azt imádkozzuk, legyen meg a te akaratod, mégis úgy van, hogy a többség nem hajolt meg Isten akarata előtt, nem törődnek Isten akaratával, hanem a saját útjukat járják. És van egy példa az Ószövetségben, ami szembeötlő, minden bizonnyal ma olvastam Sámuel és Saul példáját. Egy sajátos jellegű fejezet. Saul kapott egy feladatot, egy megbízást, amit aztán nem teljesített annak megfelelően, és az Úr megfosztotta őt ettől a tisztségtől. És lehet, hogy meglepődtök, de ez talán az egyetlen olyan fejezet az egész Bibliában, ahol egy látszólagos ellentmondás szóról szóra le van írva. És ha nem mondanám meg nektek, akkor is megtalálnátok, ha figyelmesen elolvasnátok a fejezetet. De mégis úgy van, hogy nincsen ellentmondás. Azért mégis felolvasom nektek. Itt a 29. versben ez áll. 1. Sámuel 15-29. És soha nem hazudik Izrael dicsőséges Istene, és soha nem észleli a megbánást. Mert hiszen nem emberő, hogy meg kellene bánjon valamit is. Most pedig figyeljetek, most hallgassátok meg a 10. verset. Akkor így intéződött az Úr beszéde Sámuelhez. Sajnálom, vagy megbántam, hogy Sault tettem királlyá, mert elfordult attól, hogy engedelmeskedjen nekem, és nem hajtotta végre parancsaimat. Sámuelt ez annyira fájdalmasan felzaklatta, hogy egész éjszaka az Úrhoz kiáltott. Itt különbséget teszünk az olvasottak között. Az egyik dolog az, hogy amit Isten mondott, amit Isten meghatározott, amit az ő üdv határozata magába foglal, az soha nem lehet sajnálni, nem lehet megbánni, soha nem lehet visszavonni, Isten örökké kiáll mellette. Itt a Saul esetében mégis úgy volt, hogy ezt a döntést nem Isten hozta meg, hanem a nép volt az, akik Sault királynak választották. Ők eljöttek Sámuelhez, és így mondták neki, te már öreg vagy, a fiaid nem a te útadon járnak, és így tovább. Nekünk is egy olyan király kell, mint amilyen az összes többi népnek volt, vagy van. Tehát itt nem egy isteni elhatározásról, egy isteni döntésről van szó, hanem egy emberi döntésről, amelyhez Isten csak hozzájárult azzal, hogy az ő beleegyezését adta hozzá. És azt mondja Sámuelnek, add nekik Sault királlyá. És a tövisbokorral hasonlította össze. De hiszen mindannyian ismeritek a Szentírást. Ezért tehát legyen egyszer s mindenkorra világos, hogy amikor Isten kimond egy parancsot, meghoz egy döntést, azt soha nem vonhatja vissza. De ha úgy történik, mint a Saul esetében, vagy később Bálámmal, vagy más esetekben is, amikor az emberek át akarnak menni a falon a fejükkel, és az Úr akkor is azt mondta Bálámnak, ne menj el, itt Isten döntött, és látjuk, hogy megbánta. És ő beleegyezett a Bálám esetében, és létezik, hadd fejezzem úgy ki ma, Isten jóvá hagyott, vagy engedélyezett akarata, és a mindenható Isten teljes áldása soha nem fog megnyugodni Isten jóvá hagyott, vagy engedélyezett akaratán. És ezért az íg a Róma 12-ben, hogy felismerjétek, mi az Istennek jó, és az ő tetszésének megfelelő és tökéletes akarata. Nem csak Isten engedélyezett vagy jóvá hagyott akarata, hanem Isten tökéletes és az ő tetszésének megfelelő akarata. Ma olvastam néhány dolgot ebben a fejezetben, ami valóban új volt számomra. Még maga Sámuel is, akit mégis Isten legszelidebb emberei közzé lehet sorolni. Egy férfi, aki minden bizonnyal Isten szíve szerint való volt, egy olyan férfi, akinek születése egy ima meghallgatás után történt, hiszen tudunk az édesanyja imájáról és a válaszról. Sírt az Úrért, és mégis, ha így nézzük, ugyanaz az Isten, aki azt mondta, ne ölj, végignézte, ahogy Sámuel, ez a kedves ember, nem lehet másképp fogalmazni. Sámuel egy különleges, kedves ember lehetett. Egy kiváló ember. És tudjátok, mit tett? Felolvasom. Megadtam egyáltalán a fejezetet nektek, nem adtam meg. Első Sámuel 15. Bocsánat, elnézést kérek érte. Az első Sámuel 15-ből olvastam fel, és itt a 32. versben ez áll. Akkor Sámuel megparancsolta, hozzátok ide hozzám Agágot, az amálekiták királyát. Akkor Agág jókedvűen eléje lépett, és így szólt. Bizonyára a halál elveszítette a keserűségét számomra. Sámuel azonban ezt mondta, ahogyan a te kardod megfosztotta az asszonyokat a gyermekeiktől, úgy legyen megfosztva a te anyád is a gyermekeitől az asszonyok között. Erre fel Sámuel Gilgálban az Úr előtt darabokra vágta Agágot. Nos, minden bizonnyal, hogy ezt már olvastam korábban, de nagyon sajnálom. Ez a kedves, szeretetteljes Sámuel, akit egy szelíd, egy nagyon finom embernek kell elképzelnünk, szembe találta magát az Úr haragjával, és olyasmit kellett tennie, amit ő maga nem tett volna meg, ha lett volna választása, döntése. Itt azt olvassuk tovább. Sámuel azonban ezután Rámába ment, miközben Saul hazatért Saul Gibeájába. Sámuel nem látogatta meg újra Sault egészen halála napjáig, mert Sámuel gyászolt Saul miatt, mert az Úr megbánta, vagy sajnálta, hogy Sault Izrael királyává tette. Amikor meghúzzuk az összehasonlításokat, és hadd legyen ez még egyszer hangsúlyozva, akkor látjuk a különbséget a között, amit az emberek Istentől követelnek, és a között, amikor engedik magukat Isten akaratába bevonni. Minden olyan dolognak, amit szeretnénk, vagy hogy áldással legyen megkoronázva az elejétől a végéig, Isten tökéletes akaratában kell lennie. Minden, ami nincs Isten akaratában, nem lehet, és nem is lesz áldással megkoronázva a végéig. Itt is hangsúlyozni kell ezt is, hogy Sault nem utasította el Isten, nem vetette őt el teljesen, hanem csak azt utasította vissza, hogy ne legyen továbbá királya. Ez is nagyon fontos. Hadd olvassam fel nektek. Ez a 26. vers. De Sámuel így válaszolt neki. Én nem térek vissza veled, mert te voltál az, aki elutasította az Úr parancsolatát. Így vagy ezzel az Úr visszautasított téged is, hogy ne uralkodj továbbá Izrael felett. Ez nagyon fontos. Nagy jelentőséggel bír, hogy a dolgok egyenesbe jöjjenek, mert Sámuel megjövendőlte, hogy holnap ilyenkor velem együtt leszel, vagy nálam leszel. Ti mindannyian ismeritek a proféciát. Tehát itt meg kell tanulnunk a leckét magunknak. A büntetés az Isten szava iránti engedetlenségért következett be, és rögtön mondhatjuk, hogy mindenki kivétel nélkül, mindenki, aki úgy akar valamit tenni vagy lenni, anélkül, hogy Isten erre a feladatra kijelölte volna, előbb, utóbb bajba kerülnek, és nem lesznek ura az engedetlenségnek. Itt a 26. versben, talán elolvassuk már a 22. verset, ez áll írva. Erre Sámuel így válaszolt. Vajon úgy van, hogy megnyugszik az Úr jó tetszése az égő áldozatokon és a véres áldozatokon éppen úgy, mint az ő parancsolatai iránti engedelmességen? Vedd félreérthetetlenül tudomásul, hogy az engedelmesség jobb a véres áldozatnál, a szófogadás jobb, mint a kosok zsírja. Ezzel egyetértünk, ugye, és mindannyian örülnénk, ha itt véget érne ez a fejezet, mert először az egyik oldalát világítja meg, az első szakaszt, és ezzel még valamire meg tudnánk birkózni. De most jön a pöröly, és az van itt írva a következő versben. Mert az engedetlenség éppen olyan rossz, mint a varázslás bűne, és az önakarat, vagy az önfejűség olyan, mint a bálvány imádás és a bálványok iránti hajhászás. Mivel elutasítottad, vagy megvetetted az Úr parancsát, ő is elvetett téged, hogy ne légy továbbá király. És ezzel itt nagyon-nagyon komolyra fordulnak a dolgok. Éppen 10 nappal ezelőtt történt itt a mellékhelyiségben, hogy egy fiatalember megvádolt egy másik embert, mindketten hívők volnának, hogy valahogyan tolvaj lenne a másik. A tolvaj szó kifejezést nem használta ugyan, de a lopás szóba került. És mivel viszonylag jól ismerem az esetet, természetesen közvetíteni akartam közöttük. És váratlanul azt kellett mondanom ennek a fiatalembernek, amit még soha életemben nem tettem, miután adtam neki egy kis tájékoztatást az ügyben felmerült tényekről, amit én ez esetben sokkal jobban ismerek, mint amit ő másoktól hallott. És hirtelen azt mondtam, te vagy a legnagyobb tolvaj itt, ebben a teremben. Ő pedig rám nézett, és tényleg elakadt a szava, a szó legszorosabb értelmében. Én pedig azt mondtam, te magad megloptad Istent. És természetesen ennél fogva már is tudta, hogy mi lesz a vége. Majd azt mondtam, te magad mind a mai napig megtartottad magadnak a tízedet, ami az Úré, és a mai napig mosolyogva megloptad Istent. És most felháborodsz valakin, aki valószínűleg csak egy kis összeget elsikkasztott, méghozzá a legjobb szándékkal, mert tisztában voltam azzal, hogy mi volt a szándék mögötte, de természetesen mindkettő elutasításra való. De ezt csak példaként mondom. Mi képesek vagyunk valakinek a kantárt a nyakába venni néha, és azt mondani, ide figyelj, nem, de úgy, ahogyan régen ez szokás volt. És talán még az is lehet, hogy neki lendülünk, és nem veszük észre magunkat, hogy valójában milyenek is vagyunk Isten szemében. Tudjátok, amikor itt az áll írva, hogy az engedetlenség olyan rossz, mint a varázslás bűne. És akkor minden hívő azt fogja mondani, hogy mi közöm legyen nekem a varázsláshoz. De hiszen a te és az én engedetlenségem, a te és az én varázslatom. Ez a helyzet. Nem kell ehhez még annyi sem, hogy egy jóshoz, egy varázslóhoz, egy sarlatánhoz, egy jelolvasóhoz, egy tenyérjóshoz, vagy egy jövendőmondóhoz menjünk, hogy Isten szemében varázslatot kövessünk el, de ha te és az én engedetlenséget Isten igéjével szemben a varázslat kihatása alá von minket, és pontosan ezzel a történettel kell megbirkóznunk. És itt folytatódik a történet. És az ön akarat, vagy önfejűség olyan, mint a bálványimádás és a bálványkultusz. Igen, mondhatnánk, itt egy pontot kellene tennünk. Mi, mint szülők, pontosan felismertük és megállapítottuk, hogy a gyermekeink mikor jutottak el arra a pontra, amikor már felvették a makacsfejüket és az önfejűségüket akarják érvényesíteni. Mindannyian, akik neveltünk már gyermekeket, megtapasztaltuk az ilyen élményeket. És ez az időszak, amikor egy kicsit segíteni kell nekik, mert a gyerekek maguktól nem veszik észre, nem fogják fel, hogy ez az önakarat, ez az önfejűség meg kell legyen fékezve, vagy akár meg kell legyen törve is. Csak hogy itt ma rólad és rólam van szó, semmiképpen sem Saulról, ezt elhihetitek nekem. De a 2 Timóteus 3, 16. versében meg van írva, ha jól tudom, hogy minden írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, elősegít abban a nevelésre, hogy az Isten embere tökéletessé legyen téve. Az ön akarat vagy önfejűséget, ez egy ilyen szó. Az önfejűség Isten akaratával egyenesen ellentétben áll. És bárki legyen az, aki a ma önfejűségében végzi a dolgát, az sohasem lesz Isten akaratában. És ebből kifolyólag van ez a szenvedélyes vágyakozás a szívünkben, hogy megtapasztaljuk Isten akaratát. De ez egyúttal egy veszélyes dolog is. Ennél fogva hajlandóak kell lennünk, hogy megtegyük, mielőtt kérnénk, hogy megnyilatkozzon előttünk. Az az ember, akinek Isten akarata még nem nyilatkozott ki, és aki aztán nem teszi, vagy nem tudja megtenni, jobban jár, jobb dolga lesz, mint mindazok, akik ismerték Isten akaratát, de megmaradtak a saját önfejűségükben. Ez bálványimádás és bálványkultusz. Igen, valaki azt mondaná magának, ha látni akarod a bálványimádás, repülj el Indiába, és nézd meg ezt a nagy templomot Dél-Indiában, Majurai közelében, és akkor tudni fogod, mi a bálványimádás. Nem, erre nézve nem kell repülővel utaznunk. Nem kell német márkát fizetnünk. Még a városunkat sem kell elhagynunk. Talán még a házunkat sem. Talán még magunkat sem, hanem verjük a mellkassunkat, és mondjuk, hűséges Istenem, a mennyekben, hogyan is néznek ki valójában a dolgok én velem. Hogyan látsz te engem? Hogyan ítélsz meg te engem? És mondom nektek, hogy ettől megremeg a szívünk. De kevesen engedik meg, még mindig, hogy Isten szelleme megfenyítse őket. A legtöbben már nem éreznek belső fájdalmat, számukra a világ már rendben van. Számukra minden rendben van. Szeretteim, a világ nincs rendben, és nincs minden más egyéb sem rendben. Az Úr azt a leckét akarja megtanítani nekünk, hogy fel kell ismernünk, hogy az ő szavának és parancsainak engedelmeskedni jobb, mint égő áldozatokat és véres áldozatokat bemutatni. Ez jobb. És itt az áll írva, vajon ugyanolyan tetszést nyilvánít-e Isten a véres áldozatoknak és égő áldozatoknak, mint az ő parancsolatainak való engedelmességben? Ez is a jó tetszés szó. Te vagy az én szeretett fiam, akiben tetszésem tellik, akin megnyugszik az én jó tetszésem, őt hallgassátok meg. Isten jó tetszéséről van szó, a tetszés nyilvánításról. Pál apostol azt írja a Galata levél első fejezetének 10. versében, Ha az embereknek akarok tetszeni, akkor nem vagyok Krisztus szolgája. Tehát Istennek jó tetszését elnyerni azt jelenti, hogy a te szívedben és az enyémben egy belső igen van hozzá az ő igéhez, az ő munkájához, az ő parancsaihoz. Egy belső egyetértés Istennel, és nem csak ez, hanem a készség arra is, hogy megtegyük, amit ő mondott nekünk. És amit ő mond, az valójában nem nehéz mindazok számára, akik készek, hajlandóak az ő akaratát teljesíteni. És ezzel kapcsolatosan van egy csodálatos íg az Új Szövetségben. Mindazok, akik eleget tettek Isten akaratának, alávetették magukat és megkeresztelkedtek a János keresztségével. Abban az időben ez volt az akkori követelmény, hogy előkészítsék az útat az Úrnak. És úgy gondolom, hogy valahányszor Isten mond valamit, és az hirdetve van, az embereknek lehetőségük van arra, hogy eleget tegyenek annak, és akkor megigazulnak Isten előtt, vagy azzal megigazulnak Isten előtt. Nem a mi tetteinken múlik, és ebben a tekintetben vádat kell emelnünk magunk ellen, és minden vallás és keresztény közösség ellen is. Mindenki megpróbálja ugyanis Istent szolgálni. Valószínűleg tegnap este volt, amikor néhány emberrel a szomszéd szobában ültem ott, és az egyik hölgy azt mondja, de Frank úr, ennyinek világosnak kellene lennie, hogy mindegy, hogyan vagy mit hisz valaki, ha csak hisz, akkor mégis üdvözülni fog. Erre azt kellett mondanom, tisztelt hölgyem, éppen ez az, ami nem igaz. Ha mindenki üdvözülhetne a maga módján, mert hisz ebben vagy abban, vagy valami másban, miféle mennyország lenne az? Az lenne a legnagyobb színház a mennyben. A viták folytatódnának ott tovább, nem? A mi hitünk le van horkonyozva Istenben és az ő szavaiban, és nekünk hinnünk kell, ahogy a Szentírás mondja, ha meg akarunk állni Isten előtt, és meg akarunk jelenni előtte. Egy más út nem létezik. Eddig mindenki azt hiszi, amit hinni akar, és azt is hiszi, hogy üdvözülni is fog ezzel. De ez nem fog megtörténni. Szóval, igenis megvan. Lukács evangélium a 7. fejezetének a 29. verse. És az egész nép, akik meghallgatták őt, még a vámszedők is, eleget tettek Isten akaratának azáltal, hogy alávetették magukat és megkeresztelkedtek a János keresztségével. De a farizeusok és a törvény tanítói ellenben visszautasították Isten üdvösségére vonatkozó tanács határozatát azzal, hogy nem hagyták magukat megkereszteltetni általa. Megismételjem a bibliai íge szakaszt, Lukács 7. fejezet, 29. verse. Ez esetben az emberek azt mondhatták volna, nekünk megvannak a papjaink, megvannak a tanulmányaink, és így tovább, miközünk legyen nekünk ehhez a tevebőrbe öltözött emberhez. Csak hogy itt nem az emberről volt szó, hanem Istenről, aki elküldte őt, Istenről, aki által szólt, Istenről, aki által üdvösség történelmet végzett. Ez volt a lényeg. És mindazok, akik elutasítják az Isten által küldött embert és az Isten által közvetített üzenetet, elutasították Isten tanács határozatát a saját személyükre vonatkozóan. És Istennek el kell utasítania őket. Mit olvastunk Saulról? Ő félre lett téve, mint király az útból, mert elutasított és figyelmen kívül hagyta Isten szavát. Pontosan ugyanezt olvastuk itt. Ezek az emberek nem voltak hiány az áltatosságnak, a képmutató szenteskedésnek. Nem hiányzott belőlük a szokásos Isten tisztelet sem, sem a zsoltárok éneklése, sem az áldozatok bemutatása, sem a szombat megszentelése. De egy dolog hiányzott nekik. Ők nem ismerték fel az isteni meglátogatás óráját. És ez volt az egész lényege. Ezen múlott minden. Nagyszerű időszak volt tehát, és a napok, amelyekben mi élünk, szintén nagyon különleges napok, egészen rendkívüli napok. Ma az az ember, aki felhívott, azt is megkérdezte tőlem, ki az a William Branham. Rövidre mondtam neki valamit, és ő szó szerint azt mondja, ez nekem semmit sem jelent, és ti ismeritek a válaszomat. Akkor elmondhatom, annál inkább többet mond, vagy jelent nekem. És ez egyszerűen nagy kegyelem Istentől, ha bele tudunk illeszkedni a mi Istenünk üdvözítő tanács határozatába ebben az időben. És ez bizony nem a te útad, vagy az én útam, hanem Isten útja. És keresztelő Jánosra vonatkoztatva írva állt, hogy ő lesz az, aki előkészíti az Úrnak az útat, és ösvét egyenget a mi Istenünknek. Ez volt a lényeg. Ugyanezt történt a mi időnkben is. Elő lett készítve egy út a mi Istenünknek, hogy az Úr népe kijöhessen minden babilóniai megkötözöttségből. És ahogy most a körlevélben is írtam, de úgy szintén igaz az is, hogy Babilon belőlünk is ki legyen véve. Mi haszna legyen az embereknek abból, ha megtettek volna egy hosszú útot, és visszatértek volna a babiloni fogságból, és magukkal hozták volna Babilont. És erről eszembe jut, látom Alfred Borg testvért, milyen szépen ül itt. Azt hiszem, magammal vittem őt, olyan különleges volt, amikor ott voltunk a jeruzsálemi zsiratófalnál, elvittem az összes könyvekhez, ami ott található, beleértve a babiloni talmudot is. És ezt a szókifejezést, babiloni talmud, ez annyira szeretem. Ez az én mércémre lett szabva. Babiloni talmud. Vagyis tény és valóság, hogy kettő van, a jeruzsálemi talmud és a babiloniai talmud. És ti tudjátok, hogy ez mit jelent. Nem akarok ebbe részletesen belemenni. Miről van szó ma napjainkban? Nem csak arról van szó, hogy kikerüljünk a babiloni szellemi nyelvzűrzavarból, hanem arról is, hogy ez az űrzavar el legyen távolítva belőlünk, ki legyen véve, hogy megértsük az isteni nyelvezetet, és engedelmesen járhassunk az isteni úton. Egyébként megspórolhatjuk magunknak az áltatos szenteskedő arcot, mert ez még senkit sem mentett meg. A mi Istenünk olyan embereket keres, akik ő útjain járnak, akik bíznak benne, akik hisznek benne, akik készek az engedelmességre is, engedelmességet tanúsítani. És a mi Urunkról az van írva, az ő szenvedéseiben megtanult az engedelmességet, és engedelmes volt a kereszt halálig. Az engedelmesség jobb és több, mint a véres áldozat és az égő áldozat, és ami Istennek tetszik, vagy Isten jó tetszése, azokon nyugszik meg, akik készek engedelmeskedni neki, engedelmeskedni Istennek és az ő szavának, engedelmeskedni mindannak, amit ő mondott és megparancsolt nekünk. Legyen, hogy megáldjon bennünket, és legyen mindannyiunkkal. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát. Hadd hajtsuk le fejünket, és maradjunk csendes imádságban Isten előtt. Ha van itt valaki, aki szeretné az ő életét az Úrnak szentelni, az megteheti. Még ha az íge néha éles és komoly is, mégis, Urunk és megváltunk, édes hívását halljuk ebből minden szavában, mindenből, amit hozzánk intéz. Hiszen ő az, aki szól hozzánk. Ő helyre akar minket igazítani, sőt, helyre akar tenni. Meg akar menteni, meg akar szabadítani, meg akar gyógyítani, lélekben, szellemben és testben, kegyelemmel és irgalommal akar megkoronázni bennünket. Miközben a fejeket lehajtjuk, és a szemeinket behunjuk, szeretném megkérdezni, hogy szeretne-e valaki bekapcsolódni, belefoglalva lenni a közben járó imába. Ez esetben emeljétek fel röviden a kezeteket, majd tegyétek le újra. Köszönöm, köszönöm. De hiszen a bevezető égeversekben már olvastuk, hogy mindenkiért imádkozzunk. Most együtt meg fogjuk ezt tenni. Mindenki kinyithatja a száját, és köszönetet mondhat az Úrnak. És vigyük közösen közben járásainkat Istenünk színe elé. Hadd imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük a te drága és szent ígédet. Ó, Uram, olvassuk a Bibliában, olvassuk azt, ami a Bibliában meg van írva, ami sok évvel ezelőtt történt. Hűséges Uram, engedd, hogy felismerjem én magam, hol vannak az én hiányosságaim, mi az, amit ki kell javítani és helyrehozni bennem. Hűséges Istenem, neked ajánljuk országunkat, kormányunkat. Neked ajánljuk mindazokat, akik felelősséget viselnek. Ó, Uram, én Istenem, áld meg őket. Te mondtad, hogy imádkozzunk, és mi ezt megtesszük. Hűséges Uram, irányíts minden döntést ebben a komoly időben, amelyben élünk. És nem nehéz elhinnünk, hogy ezt meg fogod tenni. Te fogod irányítani a döntéseket, legyenek azok politikai vagy más jellegűek, hogy a te akaratod teljesüljön mindenben. Különösen Izrael földjéért és népéért is imádkozunk. Hűséges Urunk, tartsd rajtuk a te védő kezedet, és irányíts mindent a te akaratod szerint, tehát a jó tetszésed szerint. Hűséges Istenem, köszönjük neked, amit az elmúlt napokban tettél, vagy végeztél. Ma össze vagyunk gyűlve a te szent színed előtt, hitben hiszünk benned és a te ígédben. Uram, te feltámadtál, te élsz, és bár az egész világ halottnak nyilvánít téged, te mégis kinyilatkoztattad magad nekünk, mint az élő, és kérünk téged, hűséges Urunk. Nyilatkoztasd ki a te feltámadásod erejét, a te üdvözítő erődet, a te gyógyító erődet, sőt, a te felszabadító erődet. Uram, munkálkodj a te szellemed által olyan hatalmasan, mint még soha ezelőtt, és bilincselj meg, vagy le minden más szellemet, hogy a te szellemed uralkodjék közöttünk, és a te szavad legyen a mi lábaink világossága, és a te akaratod meg legyen, mint a mennyben, úgy a földön is, hogy a te jó tetszésed rajtunk nyugodjék ezen a módon. Hűséges Istenem, Te kimunkáltad bennünk a beléd vetett hitet és a Te ígéd iránt, és ezért teljes szívünkből köszönetet mondunk Neked. Urunk, eléd terjesszük ezt a közbenjárást, amelyet a kedves testvérnő hozott ide. Ó Istenem, Te meg tudod érinteni a testet, meg tudod érinteni a lábat, meg tudsz gyógyítani. Köszönjük Neked ezt. Hűséges Istenem, ne csak a Bibliába legyen megírva, hanem erősítsd meg újra, hogy ma is ugyanaz vagy, és ugyanazt teszed. Ezt várjuk el tőled, hűséges üdvözítőm. Te ismered a tieidet, és a tieid ismernek téged. Javíts ki te engem, és tegyél helyre minden tekintetben, és velem együtt az egész imádó népedet. A te vérrel megvásárolt sokaságodat, a megkegyelmezetteket, a megváltottakat, a kiválasztottakat. Hűséges üdvözítőm, add tudtomra, mit akarsz tőlem, hogy megtegyek. Te ismersz engem, a tieid ismernek téged. Légy közel hozzánk. Áld meg mindazokat, akik ma nem lehetnek itt. Legyen, hogy megérezzék, hogy imádságban emlékszünk rájuk. Uram, Te ismered mindazokat, akik hozzád kiáltanak, akik ima kéréseinket, a kegyelmi trónod elé terjesztik. Ó, hűséges Istenem, hallgass meg minket, mert a bárány vérének oltalma alatt jövünk Te hozzád. Köszönjük Neked a Golgotán történt megváltást. Köszönjük Neked a megigazulást a beléd vetett hit által. Minden bűn és vétkeink megbocsátását, az örök életet, amellyel kegyelemből megajándékoztál bennünket. Hűséges Urunk, mentsd meg az emberek lelkét még ezekben az utolsó napokban, és nyilatkoztasd ki a Te szavadat és a Te akaratodat mindazoknak, akiket eleve elrendeltél arra, hogy meglássák a Te dicsőségedet. Bár lenne senki közöttünk, akit az emberek választott, ki, akit az emberek Saulhoz hasonlóan iktattak volna be, akit az emberek térítettek volna meg, vagy vezettek volna az országodba. Urunk, mi szeretnénk, hogy Te légy az, aki hozzá csattolsz a Te gyülekezetedhez, és akit Te magadhoz vonzol, azt sohasem taszítod el magadtól, soha és soha. Köszönjük Neked ezt. Mi a Te tulajdonod vagyunk, örökkön örökké, mert nem emberek, hanem Te hívtál el minket, és megkegyelmeztél nekünk. Imádunk, tisztelünk a Te csodálatos és szent neveden. Halleluja! Halleluja! Neked, Istenünk, mondunk köszönetet, és egyedül Te neked adjuk a tiszteletet és a hódolatot. A mi Urunk, Jézus Krisztusunk, drága és szent nevében. Amen.